Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy nagyon különleges és talán kevéssé közismert ünnepről fogunk beszélgetni, a Hamvazó Szerdáról. Beszélgető partnerem itt a stúdióban dr. Finta József, érseki helynök, illetve az Alsóvárosi Egyház Község plébánosa. Köszöntelek szeretettel.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
Ugye Hamvazó Szerda most idén pontosan március 1-ére fog esni. Mit jelent ez az ünnep?
Mindig szerda, mert a 40 napos nagybőjtnek a kezdetét jelenti. Ugyanakkor az egyház ősi időktől fogva a vasárnapokat nem tartotta a böjt részének, hiszen a vasárnap, mint Jézus föltámadásának ünnepe, mindig ünnep, ezért így ez a 6 vasárnap, ami húsvétig még közbeesik, ez hozzáadódik a 40 naphoz. És így a húsvét ünnepétől visszaszámolva 46 napot, így kapjuk meg a Hamvazó Szerda időpontját. A nagybőjt kezdetét jelenti, amikor a hamvazás szertartását végezzük. A szentmise keretén belül hamuval hintjük meg a híveknek a homlokát kereszt alakban, miközben vagy azt mondjuk, hogy emlékezz ember, hogy porból vagy és visszatérsz a porba, vagy pedig azt, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Tehát gyakorlatilag Jézusnak a kezdő igéje, ami minden 4 evangéliumban szerepel, a megtérésre való felszólítás, vagy pedig a földi élet végességére való emlékeztetés a hamvazás szertartásának a lényege. Valójában bármiféle hamut lehetne használni, de általában az előző évben vagy években a virágvasárnapi körmeneten használt barka ágakat égetjük el, illetve annak egy részét, és abból készül ez a hamu többnyire a különböző plébániákon. A lényege az, hogy a földi élet véges, és a földi élet végességére emlékeztetünk ezzel a szertartással. Valójában nem a halálnak a komorsága, hanem sokkal inkább az örök életre való készületnek a felelőssége kell, hogy kidomborodjék ezen a napon és az egész nagybőjti időszak folyamán. Óhatatlanul a bőjtnek, a bőjt katolikus lelkiségének egyik fontos része az, hogy azért mondunk le e világi javakról, mert ezzel elismerjük, hogy ezek nem örökkévalók. És mivel nem örökkévalók, vannak nagyobb értékek náluk. És bizony a mai embert, főleg a fogyasztói társadalom emberét nagyon is jellemzi, hogy sajnos az e világi értékek, a mulandó javak iránti túlzott odafigyelés vagy elkötelezettség elfordítja a figyelmét az örök értékekről.
Hogy zajlik ez a katolikus egyházban, maga ez a szertartás?
Egy apró kis üveg edénykében van a hamu, vagy pedig egy üveg tálcán, és a szentmise keretében, vagy az evangélium után, tehát a prédikáció előtt, vagy pedig a szentmise végén, az áldás után sorba állnak szépen a hívek, úgy, mintha áldozni jönnének ki, de a hamvazásra mindenki kijöhet, az is, aki nem áldozhat, mert nincs a tiszta léleknek ebben az állapotában. A hamvazásra bizony, hogy a bűnösök is, és mindenki egyformán kijöhet. Tehát valójában sorban állnak a hívek, a pap pedig belemártja a három ujját a hamuba, és keresztet rajzol a homlokára a hívőnek, miközben ezt mondja, hogy emlékezz ember, hogy porból vagy és visszatérsz a porba, vagy pedig térjetek meg és higgyetek az evangéliumban valamelyiket a két szöveg közül. Tehát gyakorlatilag így zajlik a hamvazás.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Finta Józseffel. Egy kicsit a bőtről, annak a lényegéről és akár technikáiról fogom kérdezni őt.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem dr. Finta József érseki helynök, az Alsóvárosi Egyház Község plébánosa. A bőjt hogyan zajlik a katolikus egyházban? Van-e erre előírásod?
Van előírás. Valójában sokat enyhült a régi bőjti eljáráshoz képest az étkezések területén a bőjt, hiszen a II. Vatikáni zsinat előtti időszakokban, a 60-as évek előtt a 40 napos bőjtöt teljesen húsmentesen kellett megtartania a katolikus híveknek. Aztán ezt a népi lelkiség még tovább fokozta egyébként, mert tudomásom szerint nem volt vallási előírás, hogy zsír nélkül kell megtartani a bőjtöt, csak hús nélkül, de tény és való, hogy nagyon sokan a magyar paraszti kultúrában ilyenkor teljesen zsírmentesen is étkeztek, sőt, más edényeket is használtak, tehát eltették azokat az edényeket, amelyekben zsírral főztek, és ilyenkor hát vagy vajjal, vagy valami olajjal, vagy teljesen anélkül növényi ételeket ettek elsősorban. Ma már ez az előírás nincs jelen, ugyanis a múltban, amikor az emberek 90%-ának legalább tényleg azt töltötte ki a mindennapjait, hogy a a mindennapi ételt előteremtse. Sokkal nagyobb jelentősége volt az ételben történő böjtölésnek, önmegtartóztatásnak, hiszen való igaz, hogy olyan borzasztóan sok más lehetőség úgymond nem volt. Nem volt még televízió, nem volt még internet, nem volt számos szórakozási lehetőség, amiben visszafoghatja magát az ember, és azt hiszem, hogy helyesen látta meg a 20. század közepét követően a már modern egyház, hogy a mai ember bizony sok minden másban is böjtölhet. Éppen ezért a nagybőjti előírás az csak annyi maradt, hogy ilyenkor péntekeken, nagybőjt péntekjein nem szabad húst enni, illetve két napon, hamvazó szerdán éppen, és nagypénteken szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy háromszor szabad csak étkezni, tehát az ilyen napközi nassolásokat el kell hagyni, sőt, ebből a háromszor étkezésből is csak egyszer szabad jól lakni, és húst szintén nem szabad enni ezeken a napokon. Ez a szigorú böjt valójában ez is azért kibírható, ennek ellenére odafigyelést kíván. Főleg, amikor az emberek jó részt már menzán étkeznek, vagy menzáról, bizony egy olyan világban, ahol azért a vallási előírásoknak a betartása nem tartozik hozzá a hétköznapi rutinhoz, oda kell figyelni, hogy legalább péntekeken elkerülni a húsos ételeket, és a többi, és a többi. De így a böjtre visszatérve, tehát a mai egyház nem csupán könnyíteni akart, hanem inkább más utakat javasolni. Tehát valójában a böjtöléshez hozzátartozik, a böjtölés szelleméhez a lemondás más olyan dolgokról, amik az embert túlságosan lefoglalják, akár az idejét, energiáját, akár a pénzét. Például lehet étkezésben böjtölni úgy is, hogy az ember csoki böjtöt tart, vagy sütemény böjtöt, sokan teszik ezt a lányok közül. Csak érdekességként mondom, én a sós ropogtatni valókról szoktam ilyenkor lemondani. Tehát étkezésben is lehet más területen is böjtölni, nem csak a hús tekintetében. Másrészt pedig lehet böjtölni bizony a tévénézésben, az internetezésben, lehet böjtölni abban, hogy az ember a szórakozásoktól visszafogja magát, tehát hogyha mondjuk hozzátartozik a minden hétvégéhez az egy fiatalnak, hogy rendszeresen táncmulatságba jár, akkor ilyenkor ettől megtartóztatja magát, ezt különösen is ajánlom egyébként, és számos más vonalon lehet böjtölni, amikor a figyelmünket azok helyett, a dolgok helyett, amik túlságosan is sok időt elvesznek meg pénzt, az igazi értékekre fordítjuk, a felszabadult időt és pénzt pedig valójában értékesebb jobb dolgokra fordítjuk, akár az időnket emberek látogatására, idős beteg rokonainkkal való találkozásra, a pénzünket pedig a szegényeknek a támogatására.
A böjtről fogunk hamarosan tovább beszélgetni Finta Józseffel, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Finta József érseki helynökkel, az Alsóvárosi Egyházközség plébánosával beszélgetek. Tapasztalható-e, hogy mondjuk egy testi böjt, az valóban hat arra, hogy akkor jobban el tudunk mélyülni?
Természetesen tapasztalható ez, hiszen a test és a lélek külön választhatatlan az embernek az életében, föld életében legalábbis. Tehát gyakorlatilag a testünknek a táplálása az mindenképpen időt és pénzt is vesz el, és hogyha az ember összép húzza magát ezen a területen, akkor ideje, pénze marad arra, hogy más értékes dolgokkal is törődjön, vagy azt arra költse. Másrészt pedig a szabadságnak az érzése. Tehát az ember, amikor uralkodni tud a testi vágyain, akkor átéli azt, hogy lám, nem vagyok én, rabja, alávetettje a testi életnek, szabad tudok lenni tőle. A keresztény böjt lényegében ebben különbözik elsősorban a fogyókúrától, tehát nem annyira a testi méregtelenítésre, vagy a testnek az egészségére figyelünk, ha ez is egy fontos mellékterület, terméke lehet a böjtnek, sokkal inkább arra a belső lelki szabadságra, amit az ember ilyenkor megél.
Ugye arról is beszéltünk, hogy ilyenkor mondjuk a tévé, stb. Számítógép, ami nagyon elrabolja az időnket. Vannak-e olyan tervek most a közeljövőben, amiben kifejezetten igyekeztek a gyülekezet tagjait, vagy akár a város tagjait ebbe az irányba segíteni?
Mindenképpen megvannak a szokásos nagybőti áhítatok, többletimádságok, amelyeket szoktunk végezni. Ilyenek minden pénteken a keresztúti áhítatosságok, a szentmisék előtt, de ez nem törvényszerű előírás, tehát lehet más napokon is tartani, vagy nem feltétlenül a szentmiséhez kapcsolódóan. Lényeg az, hogy a nagybőjti áhítatok közé mindenképpen a Jézus keresztútjának a lélekben történő végigjárása rendszeresen ez hozzátartozik. Azután nagyon sok helyen készülnek ilyenkor passióval, akár fiatalok, akár felnőttek, hasonlóképpen a betlehemi jelenethez egy misztérium játék keretében felelevenítik Jézus szenvedés történetét. Mi is készülünk erre. Virágvasárnap és nagypénteken szokták ezeket bemutatni a templomban. templomokban. Azután hozzátartozik a nagybőjtnek a lelkületéhez a több napos lelki gyakorlat. Mi is készülünk még erre, pontosan még nem tudom, hogy a nagybőjt folyamán melyik hétvégén lesz ez a lelki gyakorlat, mert várom a fölkért atyáknak a válaszát, hogy ki és mikor tudja elvállalni a lelki gyakorlat tartását, de mindenképpen hozzátartozik a lelki gyakorlat, ami 3 napon keresztül egy-egy szentmisén való részvételt, előadást, meghallgatását, illetve a gyónási lehetőségnek a felhasználását jelenti. Tehát nagyon fontos a katolikus hit számára az évente legalább egy szentgyónás és szentáldozás, aminek az ideje az a húsvét. Tehát gyakorlatilag a kötelező minimumot adja meg ebben az egyháznak a parancsa.
Na de lesz egy másfajta programotok is, amit ugyan zajos lesz, de mégis Isten dicsőségére hívja fel a figyelmet, adjunk erről is hírt.
Természetesen az örvendezéstől vagy mulatozástól való tartózkodás az nem azt jelenti, hogy Istennek nem örülhetünk. Éppen ezért az a koncert, ami március 26-án délután 3 órakor lesz a Tekónak a tornatermében, az beilleszkedhet teljesen a nagybőjtnek a szellemiségébe. Csiszér László és Pintér Béla előadó művészek fognak eljönni társaikkal, hogy egy keresztény könnyű zenei koncertet adjanak. Tehát még egyszer az időpont március 26-án vasárnap délután 3 óra. A helyszínen is lehet majd jegyeket vásárolni. Felnőttek számára 1000 forint, gyerekek és fiatalok számára egészen középiskoláskor végéig 500 forint ez a részvételi díj. Azt gondolom, hogy ez nem más, mint az önköltsége a programnak. Arra törekszünk, hogy tényleg mindenki számára ez nyitott lehessen. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad. Kívánok mindenkinek jó bőti időszakot.
Köszönjük szépen.